Lapozzatok kérlek a Timóteushoz írt második, bocsánat, első levélhez, a hatodik fejezethez. Pál apostol Timóteushoz írott levelének, első levelének hatodik fejezetéhez. Olvasok innen Isten igéjét. 1 Timóteus 6. Így hangzik Isten igéje. Ha van Bibliátok, kérlek, nyissátok ki és olvassátok magatokban, kövessétek magatokban, Bibliáitokban. 1 Timóteus 6. Akik ige alatnyögő szolgák, a saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, hogy az Isten nevét és tanítását ne káromolják miattuk. Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne becsüljék le őket azért, mert testvérek, hanem annál szívesebben szolgálnak nekik, mert hívők és szeretettek, akik a jó cselekvésre törekesznek. Ezeket tanítsd és hirdest. Ha valaki tévtanokat hirdet és nem tartja magát a mi úrunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfúvalkodott és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és szóharc betegségében szenved, amelyből irítség, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméje és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Valóban nagy a nyeresség, a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj az igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hitnemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Meghagyom neked az Isten szín előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus szín előtt, aki Poncius Pilátus előtt bizonságot tett azzal a szép hitvallással, hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtlenül, fedhetetlenül a mi úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Ezt a maga idején megmutatja majd a boldog és egyetlen hatalmasság, a királyok királya, uraknak ura. Övé egyedül a hatalmasság, halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott és nem is láthat. Övé a tisztelet és az örökkévről a hatalom. Amen. Azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésükre mindent bőségesen megad nekünk. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Fordulj el a hazumódon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévedtek a hittől. A kegyelem veletek. Amen. Eddig az ige. Ezeknek az igéknek a szellemében, gondolataiban tanulmányozzuk ezt a témát, a szegénység szellemét és annak felismerését és abból a szabadulás témáját. Én mondtam, körülbelül 3 alkalommal fogunk erről beszélni, és érinteni fogjuk az ige kijelentésének területeit. A következő gondolatsor, amellyel most fogunk foglalkozni, egyrészt a miért van szegénység a világon? Mert hát nem mondhatjuk ugye, hogy a világon azt tapasztaljuk, hogy egyenlőség van, tényleg nincsenek nagyon szegények, nagyon nyomorult életű emberek, bizony vannak a világnak olyan részei, ahol nagyon komoly nyomorúság, szenvedés van, sőt, éhhalál is, ma is. És ez egy nyomorult és fájdalmas dolog. Mi az oka ennek? Miért van ez? A szegénység és a nyomor a Biblia tanítása szerint alapvetően az átoknak a következménye, nem az áldásnak. Tehát amikor látjuk ezt a világot, és látjuk a világban az igazságtalanságot és a rengeteg szenvedést és fájdalmat, akár az anyagi javak elosztása vagy az élel elosztása tekintetében is, a nyugati világban tonna számra megy pocsékba az élelmiszer, ugye hatalmas áruházakat építenek, töménytelen mennyiségű árut halmoznak fel. Azokban nem tudják eladni szavatosság időn belül. Rendkívül szigorú előírások vannak ugye a szavatosság tekintetében, és hát nem lehet a polcon tartani, ezért tonnaszám joghurtot, bármilyen más hús árukat, élelmiszereket tonnaszám kukába dobnak, és megy tönkre, úgyhogy más területén a földnek pedig éhínség van, és éheznek. Az ember alapvetően azért került ebbe a helyzetbe, mert úgy döntött, hogy Isten nélkül fogja megpróbálni az életét élni. De alapvetően Mózes első könyve 3. fejezetében találkozunk a bűnesettel, ahol ezt olvassuk az 1 Mózes 3.6-ban, az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, azaz kívánatos, mert okossá tesz, szakított a gyümölcséből, evett belőle, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett belőle. Ez az a pont, amikor az ember kilép az Isten tekinti alól, az Isten oltalma és áldása alól, és a maga kezébe veszi a sorsát. Érdekes mechanizmus, amely a pénzzel kapcsolatban is, és a vagyonnal kapcsolatban is följön, ez a csábítja a szemet, a kívánság, a kívánatos, az, hogy szakít és eszik. Még a szakításnál is még lehetett volna azt mondani, hogy na, mégsem megállok, de nem állt meg, hanem evett, birtokba vette, mert okossá tesz. Azaz olyan állt tesz engem, mint az Isten. Én leszek az Isten. Szóval a szegénység és a nyomor akkor lépett be az emberiség életébe, amikor az ember, első emberpár úgy döntött, hogy Isten nélkül éli az életét, és nem bízik az Istenben, mint a mindenek egyedüli forrásában az életükben. És gyakorlatilag a szegénység és nyomorúság ennek az egy bibliaigazságnak a fényében érthető meg. Amikor az ember nem úgy gondol az Istenre, mint minden, amire szüksége van, annak egyedüli forrására. Az első emberpár kilépett ebből a bizalomból, ebből a hitből, és úgy gondolta, hogy vannak dolgok az életben, amelyet az Isten nem tud nekik megadni, amit nekik kell megszerezni. És amikor kilépett ebből a bizalmi kapcsolatból, belépett a nyomor, a szenvedés, a fájdalom, a gyilkosság, a kívánság, a vágyak, megjelenik Ádám és Éva gyermekeinél is, Káinnál és Ábelnél, ez a pusztító erő. A 1 Mózes 3.17-18-ban azt olvassuk, az embernek pedig azt mondta az Isten, mivel hallgattál feleséget szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Tehát nem az Isten miatt van az átok, hanem az ember döntése miatt van az átok a földön. Fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Tehát az, amit most látunk a földön, ez a rengeteg fáradtságot, sokszor reménytelenséget, sokszor kiszolgáltatottságot, kudarcot, az mind az ember bűnének a következménye, amikor kilépett az Isten áldásának a helyéről, és az átok nehezedett az életére, és az ember miatt átok nehezedett a földre is, amely lakik az ember, és ez mai napig is az a földi lét, a föld maga átkozott. El van átkozva. Azonban az áldás is nyilvánvaló lehet a földön, és majd talán később visszatérünk erre. Eleink, akik vidéken éltek és megtértek, nagyon komolyan vették és megfigyelték az életükön, amikor megtértek, akkor meglátszott az Isten áldása az állataikon, az állataik ellésén vagy fialásán, és meglátszott a földjeiken is. De egyszerűen nyilvánvaló volt, hogy az a vetés egy hívő ember vetése. Gazdagabban termett, jobban termett, esőt küldött az Úr rá, megmaradtak a malacok, ugye, akik kicsit is közel vannak a vidéki élethez, nem mindegy, hogy egy koca mennyit fial, ugye, mert hát nem mindegy, hogy 3-at, vagy 13-at fial egy koca, és az sem mindegy, hogy 3-at nevel föl a 13-ból, vagy mind a 13-at. Ugye, aki vidéken élt, és picit is tudja, hogy van kapcsolása, tudja, hogy mekkora dolog az, ha egy koca mondjuk 13-at fial, az nagyon nagy szám egyébként, és mindegyiket felneveli. Micsoda áldás! Vagy agyonnyomja, ugye? Nem mindegy. Tehát csak, és ezek a vidéki emberek, a hívő eleink, ezeket tisztában voltak vele, és tudták, hogy az Isten megáldja őket. Várták az Isten áldását. Nem voltak ebben szégyelősek. Így gondolkodtak, hogy ők áldottak. És mindaz, amire a kezüket teszik, áldás lesz rajta. Így imádkoztak. Így gondolkodtak. Így nevelgették az állataikat. Így vetették a magjukat. Így művelték a földjüket. Áldást mondtak, amikor mentek szántani. Áldást mondtak, amikor mentek vetni. Imádkoztak, amikor nem volt eső. Sokszor letérepeltek a föld szélére. és könyörögtek, Uram, tekints le ránk, adj esőt, és jött az eső, és megöntözte a földet. Tehát nagyon benne voltak ebben a megértésben, hogy bár átok alatt van a föld, de én áldott vagyok, és áldott az, amire én kezemet vetem. Számíthatok arra, hogy az Isten engem megsegít, és megáldja mindazt, amivel megáldott engem az Isten, mert minden az övé. És a háladó Isten tiszteletek nyilván ebből fakadtak. Így mentek ugye a őszi aratásnál, mikor betakarították a terményt. Ezzel a lelkülettel, szívvel, ó, Uram, olyan nagy vagy, olyan kegyelmes vagy, megáldottál bennünket. Hozzuk a te oltárodra. Alapvetően ugye azt látjuk, még itt visszatérve ide, hogy tele van az ember mégis szükségekkel. Most, amiket elmondtam, bizonyságokat, az is a szükségekből nő ki. Tehát ezek a hívő embernek az imái a szükségből fakadtak. Tehát abból a valóságból, hogy szembesültek azzal, hogy az Isten áldása nélkül szegények lesznek. Az Isten áldása nélkül nem fognak úgy menni a dolgaik. Szükség van, rászorulnak az Isten áldására. Ha az embereket gazdoggá tette volna az Isten, vagy meghagyta volna azt a gazdag állapotot, azt az áldott állapotot az emberek életében, amilyen volt Ádám és Éva, igazán fogalmunk sincs, ez az igazság. Tehát, hogy milyen volt Ádám és Éva, milyen volt az ember az Isten képűségében? Nem tudjuk. Csak kicsit érzékeljük most a magunkban lévő torzulások után a szép érzet, az örökkévalóság utáni vágy, a boldogság utáni vágy, az Isten keresés, ez mind-mind utal arra, hogy Isten képére vagyunk hasonlatosságára teremtve, de ez egy torz valami, már ez is milyen széppé teszi sokszor, amit létre tud hozni az ember, de milyen lehetett Ádám és Éva? Ezt ugye nem tudjuk igazán, hogy ők milyen emberek voltak, mennyországban majd már ugye szembesünk az, hogy milyen is lett volna az ember, ha megmarad abban az állapotban, hordozva az Isten képűséget úgy tökéletességében. Tehát ha az embereket Isten meghagyta volna gazdagnak, hatalmasnak, szépnek, dicsőségesnek, tehetségesnek, akkor könnyen a kísértő áldozatai lettek volna, és ugyanoda jutottak volna, mint Ádám és Éva, hogy nincs szükség az Istenre. Ezért a szükségek maga az életünkben arra valók, hogy az embert alázatban tartsák, sőt, oda tereljék az Istenhez. A szükségek valójában az Isten eszközei arra nézve, hogy az ember felismerje és megértse, hogy az Isten áldása nélkül nem tud előre jutni. Isten a forrása mindannak, amit az életben nyer. Ezért adja Isten, ezért engedte meg Isten például ezt a szükséget az ember életében. Isten az áldás istene. Tehát ő nem az átok istene. Az átok nem az Istentől jön. Az átok az ember vétkének következménye. Tehát az ember azért került abba az állapotba, amiben belekült, az átkozott állapotba, és a föld is, mert kilépett az Isten áldása alól. Tehát az átok az áldás hiánya. Nem az áldás ellentetje. Az átok nem az Istentől származik, az átok az, amikor az ember kilép az Isten áldása alól, és annak az áldásnak a hiánya jön az életére, és mindarra, amilyen van, amit Isten adni akar az életében. Isten az áldás istene, és azon dolgozik az Isten, hogy ezt a nyomort, ezt a szegénységet felszámolja a földön. És ezt úgy csinálja az Isten, hogy keres olyan embereket, akinek olyan szíve van, mint az övé. Akiket meg tud áldani, és akiken keresztül tud változás munkálni a földön. Döbbenetes dolog, ha oda mentek a könyves asztalhoz, néztek élettörténeteket. Életrajzokat, egy-egy embernek az élettörténete. Az arról szól, hogy egy-egy ember hogyan fogadta el az Isten áldását, és hogy lett akár népek, nemzetek életében áldás hordozójává és megosztójává nemzetek és népek életére nézve. Mennyire így működik az Isten áldása? Isten embereket keres, akiket meg tud áldani, akiken keresztül ezt az áldást meg tudja osztani másokkal, és ez által akar Isten fölszámolni ezt a nyomorúságot a földön, vagy legalábbis enyhíteni, csökkenteni nyomorúságot ezen a földön, és gyakorlatilag erről szól az egyház történelem is, és a Bibliában is ezt látjuk. Isten szívét figyeljük meg az 5 Mózes 8.6.14-ben és a 17.19-ben. 5 Mózes 8.6.14, így hangzik. Tartsd meg tehát Istenednek az Úrnak parancsolatait, az ő utain jár, és őt féld. Mert jó földre vízben most téged Istened az Úr, folyóvizeknek és mély földről fakadó forrásoknak földjére, amelyek a völgyben és a hegyen erednek. Búzát és árpát, szőlőt, fügét és gránátalmát termő földre, olajfáknak és méznek a földjére. Olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned kenyeredet, és nem szűkölködöl semmiben sem. Olyan földre, amelynek köveiben vas van, és hegyeiből pedig rezet bányászhatsz. Ehhez jó lakásig, és áldani fogod Istenedet, az Urat, mert azért a jóért, amelyet neked adott, tehát a forrása Isten. De vigyázz, ne feledkezzél el Istenedről, az Úrról, olyan módon, hogy nem tartod meg parancsolatait, döntéseit és rendelkezéseit, amelyeket én ma parancsolok neked. Amikor jó lakásig eszel, szép házakat építesz, és azokban laksz, amikor elszaporodnak marháid és juhaid, lesz sok ezüstöd és aranyad, és bővében leszel mindennek, akkor ne fuvalkodjék föl a szíved. És ellenfeledkezz Istenedről, az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. 5 Mózes 8.17-től. Ne gondolkodj tehát így, az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj arra, hogy Istened, az Úr ad neked erőt a gazdagság megszerzésére, hogy fenntarts a szövetségét, amelyre esküdtett atyáidnak, így van ez ma is. De ha mégis elfeledkezel Istenedről, az Úrról, és más isteneket követsz, azokat tiszteled, és azok előtt borulsz le, kijelentem ma neked, hogy akkor menthetetlenül elvesztek. Tehát Isten áldása az, amikor valaki egyedül forrásának az Isten tekinti. Azon az Isten áldásában, amikor aki az életének minden területen nézve arra gondol, és azt tartja, hittel ezt ragadta meg, hogy az én életemnek forrása egyedül az Úr. És semmi nem kell, amit nem ő ad, és kész vagyok elfogadni az ő bölcsességével együtt mindazt, ami tőle származik az én életemben. Egyszer beszéltem nemrégen beszéltem valakivel, és mondta, hogy egy édesanyja így imádkozott, a gyereke már házasságkötés előtt volt, és akkor azt mondja, hogy így imádkozott az anya, hogy Istenem, inkább a ravatalon lássam a gyermekemet, mint egy rossz házasságban. Döbbenetes, igaz? Döbbenetes, mert a pokolnál is rosszabb. Élni a földön, egy rossz házasságban, mint amennyiben már megdicsőve boldogan élni. Döbbenetes hasonlat, de milyen fontos, hogy az ember ilyen radikális legyen. Hogy inkább az életem, Uram, mint hogy nem a te utadon járjak. Te inkább vedd el az életemet, mint hogy elhagyjalak téged. Emlékszem, amikor apósom súlyos beteg volt, és megtért az Úrhoz, új életet nyert, és a feleségem imádkoztunk ugye érte, hogy imádkozunk a gyógyulásáért, hogy engedjük el. Nyilván ez neki volt nagyobb harc, és úgy tudott imádkozni, hogy Uram, te tudod, mi a legjobb neki. Most, ha magadhoz veszed, és üdvözül, jobb, mint ha meggyógyítod, és esetleg elfordul tőled, és visszamegy abba a bűnös életben, amiben volt. A kezedbe teszem. Te tudod, te dönts felőle. És elvitte, a mennyben majd látjuk. Mert üdvözült, ez biztos. Tehát elkészítette az Úr, kérdezte, hova temette, ki fog temetni, vágyom hazamenni az Úrhoz. Isten így átfolytotta a szívét. Már a földön volt, nyomorúságában, rákos betegségében, fizikailag, de a szelleme már kapcsolódta Krisztushoz, a feltámadt Úrhoz. Már oda kötődött ő hozzá, már a nagyobb rész ott volt. Itt már a romlott, a lesoványodott, a beteg rész maradt. Az egészséges, az életteltel, a megváltott, üdvözített, már oda kapcsolódott a Krisztushoz, és elment hozzá. És majd ott találkozunk vele. Tehát, hogy hogyan gondolkozol, azt megmutatja az életedben ezek a viszonyulások. Hogy mit tartasz, és mit tartok igazán fontosnak az életben. Isten mindenben bőkező. Tehát Isten nem akar, nem szűkmarkú. Isten nem akar szűk pórázon tartani senkit a gyermekei közül. Nem ilyen az Isten. A teremtett világ arról beszél, hogy hányfajta madár van, hányfajta hal van, hányfajta növény van, hányfajta virág van, hányfajta gyümölcsfa van. Óriási pazallás, ha belegondoltok. Óriási pazallás. De csak ha azt nézed, ugye most nyár van, de ősszel, hogy hányféle színe van a faleveleknek, amelyek tényleg néhány nap múlva lehullanak, de mégis gyönyörködtetik a szemet az a színkavalkád, ami ősszel van. Hogy milyen gazdag a mi Istenünk. mennyire látszik a teremtett világból az ő bőkezűsége. Tehát érdemes gondolkodni, amikor az átok és áldás kérdésében gondolkodunk, hogy az Isten bőkező Isten. Tehát ha áldatlan állapotban vagyok, akkor valószínűleg nem az Isten abban a szellemi állapotban vagyunk, mert mondom, az áldatlan állapot az nem anyagi javak többsége, kevesebb része. Nem azt jelenti, mennyi pénze van az embernek, hány háza van. Az áldatlanság azt jelenti, hogy nem az Isten áldásában mozdulok, nem vele vagyok, nem vele vagyok, közösségben vagyok, ezért tök mindegy, mennyi van, és áldatlannak érzem magam. A Zsoltárok könyve 23. fejezetében Dávid beszél arról az Istenről, akit ő megismert. Ószövetség. Azt mondja Dávid Zsoltára, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Halleluja! Volt nehéz időszak Dávid életében? Sok szükség volt az életében? Sok üldözés volt az életében? Mégis a szíve gazdag volt. Nem szűkölködöm. Ilyen az én Istenem. Aztán azt mondja, az egész Zsoltár nagyon csodálatos, de az 5. versben azt olvasok, hogy asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejem olaja. Aztán csordultig van poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Csak egyet emelek ki, ugye, a csordultig van poharam. Azt mondja, annyim van, hogy másokat is meg tudok áldani. Hogy van mit adnom. Pedig nem mindig volt könnyű helyzetben, Dávid. Mégis köré gyűltek emberek. Mert a Dávid üldözött állapotában is tudott adni. Olyan zsoltárokat írt, amely mai napig bátorítás mindannyiunknak. Milyen gazdag volt ez az ember? Milyen áldott volt ez az ember? Igaz? Nem egy depressziós embernek a képet árul eléd, amikor olvasod a zsoltárait, hanem egy gazdag embernek, akinek túláradó áldás van az életében. Pedig azt mondanád, amikor nézel az életszakaszait, hogy milyen szegény ez. Milyen kevese van. A kardot is úgy szerezte. Még az sem volt neki, ugye, Góliát kardja. Ki kenyeret szeretett össze a templomban. Tehát nem, azt mondja, aztán majd éheztek, és Nábának, a bolondnak a feleség Abigél, ugye, mondta, hogy a gyerekeknek vigyünk már a srácoknak valamit, mert nagy baj lesz. És akkor úgy van, úgy gondoskodik az Isten egy ilyen bölcsasszonyon keresztül Dávidról és 400 emberéről. És tudjátok, hogy miért gondoskodott Isten róla ilyen csodálatos módon? Azért, mert Dávid minden forrásaként Istent látta. Abban a helyzetben is. És amikor úgy gondolt, hogy el kell vennie, akkor meg jött Isten Abigélben a Szentlélek által, és megintette, hogy ne csináld ezt, ne vedd el, ne büntesd meg. Mert mi lesz, amikor majd király leszel? Hogy fogsz visszatekinteni erre a bűre? Köszönöm. Légy áldott, hogy Isten szólt hozzám rajtad keresztül, és megtér Dávid. Megtér Dávid, mert a szükség elvette az eszét. És lecsúszott arról a pontról, hogy Isten az én forrásom. És akkor Isten kisegíti ebből az állapotából. A gyülekezetnek azt mondja Isten igéje, hogy meg kell emlékeznünk a szegényekről. Tehát a gyülekezet, amíg utazik ezen a földön, mindig találkozni fog szegénységgel. Ez a mi Baptista Szövetségünknek a januári igéje volt ez, ez év januári ige, amit ott láttok, meg ez a kép is. Elhívott bennünket Isten, hogy viseljünk gondot a szegényekről, a gyülekezet szegényeiről is. Jézus azt is mondja, hogy szegények mindig lesznek veletek egy úton, utazni fognak veletek. Akikről gondot viselhettek. Más aspektusai is vannak ennek. Az özvegyek és a férfi tekintély nélkül lévő hajadonok, akik például éppen a gyülekezetben nyernek befedezettséget a vezetők által, amit majd a férjük ad meg neki, vagy ad majd meg a házasságban nekik. Tehát például egyedülálló nőként, aki már önállóan él, mondjuk szülei már nem élnek esetleg, kitől fog tanácsot kérni, ha nincs férfi az életében? Hát a lelki vezetők felelőssége, hogy bizonyos módon segítség, támogassák, és megkapja azt a befedezettséget, amit majd a férjétől fog megkapni a házasságban. Isten ilyen módon is gondoskodik a szükségben lévőkről az egyházban, ha figyelmesen olvassuk a Szentírást. És a Galata levélben azt olvasok a 2:10-ben, csak azt kérték, mondja Pál az apostoli tanácstól, a jeruzsálemi tanács kérését így összefoglalva, hogy emlékezzünk meg a szegényekről, ez az, amit én igyekeztem meg is tenni. Majd a példabeszédek 19:17, aki könyörül a nincstelenen, az Úrnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótiteményét. Tehát a nincstelen és a szegény nem ugyanaz. Lehet ember valaki szegény úgy, hogy nem nincstelen. És lehet valaki nagyon kevés javakkal rendelkező, mégis gazdag. A nincstelen az, akinek tényleg nincs semmilyen forrása, semmilyen lehetősége, nem magát képzeli nincstelennek, nem a valóság, hanem tényleg kimerült minden lehetősége. Azt mondja, aki ezen könyörül, az Úrnak ad kölcsön. Miért? Mert Isten hogyan számolja fel a szegénységet a földön? Áldott embereken keresztül. Akiket megáldott. Isten országa ezeken az embereken keresztül lép be egy áldatlan szituációba. Múlt héten, vagy 2 hete beszéltünk és gondolkodtunk Illésen. Hogyan számolta fel az özvegy asszonynak a nyomorúságát Isten? Illésen keresztül. És hogyan? Hogy kért tőle. Isten üzenetét vitte és kért tőle. És ezáltal felszabadult az életében az Istennek az áldása. Jakab 2:5-ben, csak érdekességképpen, figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim, vajon nem Isten választotta ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért. Mondja ezt Jakab a gyülekezetről, akik között leginkább egyszerű emberek voltak, akik a világ szemében nem a nagy előkelők és gazdagok voltak, hanem szegények. Mégis gazdagok voltak. Az Isten vetett bizalmukban gazdag életet éltek. Pénz és gazdagság Isten szemszögéből témában egy picit utaltam rá az elmúlt alkalommal, most visszatérek rá. Ugye könyveket lehet olvasni ebben a témában, rengeteg előadást lehet hallani, az egyháznak egy bizonyos irányzata rá is állt erre a gazdagság, egészség tanításra, tehát hogyha hívő vagy, akkor gazdag vagy, ha hívő vagy, akkor egészséges vagy. És a szegénység és a betegség az biztos bűn miatt van, és ha megtérsz a bűnből, megszabadulsz, akkor meggyógyulsz, és gazdag leszel. Ugye ez egy tévtanítás. Nélkülözi a szenvedés bibliai igazságait, az áldozathozata a bibliai igazságait, a megtöretést, mint bibliai igazságot, és a hit mértékeként az anyagi javak mennyiségét és az egészséget hozza. Hogyha egészséges vagy, sok pénzed van, akkor nagyon hívő vagy. Ugye ez egy teljes tévtanítás. Azonban azt is látnunk kell, amire utaltam itt már, ami elejénkre nézve, hogy ne öntsük ki a fürdővízzel a gyereket. Tehát azért, mert valaki tévtanításokat hirdet, az igazságot mi levessük el. Tehát az áldás, mint a bibliai áldás igazságait ne utasítsuk el attól félelmünkben, hogy nehogy belesorodjunk valami tévtanításba. Sajnos azt lehet látni, hogy egyháznak bizonyos részeiben ugye túlreagálták ezt a kérdést, és valljuk meg őszintén, én magam is, mikor ezen gondolkodom, és gondolkodtam korábban, óvatosan nyúltam ez a kérdéshez, attól félve, hogy nehogy belecsúszszak valamilyen dologba, amit elutasítok egyébként, és tévtanítás. Tehát visszatérve a keskeny útra, a bibliai tanításra, mert van az igének tanítása ezzel kapcsolatosan is, tehát ne öntsük ki a fürdővízzel a gyereket is. A Biblia nem arról beszél, hogy Isten magát a gazdagságot utasítja, hisz az elő felolvasott, az elején felolvasott ige szakaszban is arról van szó, hogy van a gazdagoknak is tanítás a Bibliában. Sőt, többször elmondtam nektek már, hogy Jézusnak a követői között is voltak nagyon előkelő és gazdag emberek. És nem mondta nekik, hogy ne adakozzanak. Itt volt például Zsuzsanna, őt szoktam említeni nektek, aki Herodes egyik főemberének volt a felesége, tehát valamelyik miniszternek, vagy valamelyik nagyon komoly beosztásban lévő, jó módban élő embernek volt a felesége. Férje odaadta az erszényt, és azt mondta, figyeljél, menjél, és sokan vannak Jézus meg a tanítványai, és téged akar Isten használni, meg a mi családunkat arra, hogy gondost viseljünk róla. Mi leszünk az Isten eszközei. A mi poharunkba fog túláradni az, hogy Jézusétnak legyen források. És nézzétek meg azt is, milyen érdekes, hogy mikor Jézus gondoskodik a utolsó vacsorán, ugye a páska áldozatról, és küldi Júdást. Többiek azt hiszik, hogy azért küldi Júdást, hogy valamit vegyen az áldozathozatalhoz. Tehát magának Jézus csapatának volt egy pénztárosa, és volt egy perse is. Jézus tudta, hogy mennyi pénzük van, és ő felelősségének tartotta azt, hogy gondot viseljen a szolgáló csapatáról is, hogy ez rendben legyen. Ez teljesen normálisan működött a dolog. Jézus nem mondta Zsuzsának, ó, majd az atya engem megáld. Hanem azt mondta, hogy te vagy az atya áldása. Te vagy az atya áldása, és ha Isten szívedet felindította, akkor ott a pénztáros tedd be, és majd szépen, amikor szükség lesz rá, azt felhasználjuk. Isten dicsőségére. És az is tudjuk, hogy a szegényeknek is adhatott, mert Júdás szegényekről akar gondoskodni, amikor megkenik olajja Jézust. Ugye nagyon ezzel jár az eszet, hogy ott nem az volt a baj, hanem több pénzből többet lehet lopni. Azért, hogy nem tudja Jézus, mennyi van a persejbe. Csak azért, mert nem ő kezelte a pénzt. Mert nem elég tisztának lenne, annak is kell látszani. No, nem az a bűn tehát, hogy anyagi javakkal rendelkezik az ember, vagy gazdagodik az anyagi életében, hanem az a bűn, amiről beszél Timóteushoz itt levelében Pál a 6.9.10-ben, akik pedig meg akarnak gazdagodni. Kísértésben, csapdába, sok eszten és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásban és romlásban döntik. Mert minden rossznak gyöker a pénzszerelme, mely után sóvárok egyesek eltévedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Tehát amikor a gazdagság az anyagi javak és bizonyos dolgok megszerzése válik középpontjává az életének az embernek. És ezeket nem ráadásképpen nyeri. Amikor egy autó, egy ház, egy fizetésemelés válik központi kérdéssé az életemben, nem pedig az Isten országa, akkor már veszélybe vagyok, és sok fájdalmat fogok hozni saját magamnak. Miért? Mert kivonom magam az Isten áldó kezelő, mert már nem Isten tekintem egyedül forrásomnak, azaz, nem úgy gondolkodom, hogy ha az Isten engem meg akar áldani ezekkel, akkor megfog. Akkor meg lesz. Mert Isten bőkezű. Isten nem akar engem gyötörni. És ha nem jött el valaminek az életemben még az ideje, akkor annak is van oka. Valószínűleg az, hogy növekedjen bennem a bizalom. Hogy őt tekintsem egyedüli forrásomnak, és ne ügyeskedjek az életben. Fájdalmat okoznak önmaguknak, és a hittől elszakadnak. Ugye látjátok, hogy a hit kérdés, amire majd fogunk foglalkozni, mennyire összefügg a anyagi területtel. Hogy kiben hiszek, és miben bízok. Az Úr áldása gazdagít meg, a gyarapodást nem lehet erőltetni. Tehát lehet látni azért a Bibliában, hogy Salamon érti és látja, hogy Isten áldás az embert gazdagá teszi. A szívét teszi gazdaggá. Elsősorban. És ez a túlcsorduló poharat adja neki az életében. Hogy felszámolja szegénységet és nyomorúságot a földön az Isten. Egy bizonyos területen, tehát ahol a Isten elhelyez bennünket, áldássá akar tenni bennünket az Isten. Meg akar áldani, és áldássá akar tenni, hogy enyhítsen a nyomorúságon, megváltoztasson a dolgokat. Döbbenetes dolog látni, hogy ahol keresztény hitet érnek emberek, és nagy számban térnek keresztény hitre, milyen módon jelenik meg az Isten áldása az anyagi területén az életüknek. És ennek sok oka van, majd ezekről beszélünk. A szegénység tehát az átok következménye. Nem azt jelenti, hogy aki szegény, az átkozott és bűnben él, mint azt se jelenti, hogy aki beteg, az azért szenved, mert bűnös. Tehát ez nem igaz. Viszont az igaz, hogy mind a betegség, mind a szegénység az átok miatt van. Mert nem volt ilyen. Tehát tudomásul kell menni, hogy azért van a Földön, mert az ember döntése miatt belépett az átok az emberiség életébe. Az áldott állapotban, amikor az ember ott volt Istennél, nem volt ilyen. Nem volt betegség, meg ilyen nyomorúság, szegénység. Nem létezett. Meg éhínség. A mai dimenzióban az átok miatt van. Bent. Az ember életében. Az is biztos, hogy sokan szegényednek le életmódjuk miatt. Isten bölcsességet gét nélkülöző anyagi döntéseik miatt, amikor önző vágyaikat kezdik szolgálni és kielégíteni, amikor szenvedélybetegségekbe esnek, és vétkes szokásokat követnek. Ezek is, ugye ezek által kifosztja őket az ördög, és szegénységben dönti. Engem mindig megrázó, amikor emberek panaszkodnak az anyagi dolguk miatt. Ez egy olyan alkalom volt, hogy van egy motorunk, és megálltam egy zöldségesnél. És egy férfi szívta a cigarettát, és nézte a motort. Ó, de szép motor. És gondoltam magamban, hogy 3 év. 3 év kéne, hogy ne szívj egy cigit se. És ilyen motort vernél. Mert elszívott 3 év alatt ezt a motorát. Én nem szívok egy szállat se. Nem mondtam. Nem mondtam, mert mikor eljöttünk, és gondolkodtam ezen a drága lelken, akkor jutott eszembe nekem is, hogy milyen érdekes, hogy kácsingózik a másére, hogy milyen jó lenne. Ő meg elfüstölteti 3 év alatt annak az árát. Kimutatták azt, hogy aki a dohányzástól megszabadul, 1 évben már a családját elvéti nyaralni 1 hétre. Ennyire kifosztja az embereket az ördög, a vétkes szokásai, szenvedélyek és vágyaik következtében és nincstenségben dönti. De sorolhatnánk ennek, ugye vannak ányaltabb része is. A Szentírás azt mondja a szegénységgel kapcsolatosan, Isten azt tanítja a gazdagság és szegénység témában, Példabeszéd 10:15, a gazdagnak a vagyona az erős városa. A nincstelennek pedig romlása a szegénység. A romlás azt jelenti, hogy összeomlás, és érdekes pusztulás, de jelent rettegés, rémületet, riadalmat is. Tehát akin ott van ez a szegénység szelleme, az vele, azzal együtt jár a félelem és a rettegés. Félem a holnaptól, félem az anyagi dolgoktól. Aki megfeledkezik, és a következő ige, a szegénység, mint átoknak a következménye, olyan, mint az úton álló és a fegyveres ember, rátörnek, kifoszt ez a szellemiség, ez a fajta negatív hit. Példabeszélek 6:10-11, még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés, így tör rád a szegénység, mint az úton álló, és a szűkölködés, mint a fegyveres ember. Tehát aki megfeledkezik arról, hogy az átok alatt lévő földön verejtékes, kemény munkával nyerhető el az áldott előrehaladás, arra rátör a szegénység és a szűkölködés. Tehát a hit nem azt jelenti, hogy fekszek az ágyamba, és imádkozok. Ezt egy paraszt ember teljesen tudta. Feljegyzik, hogy amikor a oroszok ugye felszabadítják Magyarországot, akkor úgy gondolkodtak, mint Szovjetunióban, hogy a magyar paraszot is vezényelni kell, hogy arasson. Mert Szovjetunióban ki kellett hajtani a muzsikot a földre, hogy learassa a gabonát. Hát ez oka van ennek, tehát ennek már maga a kommunista ideológia az oka. És akkor mondta neki az egyik, itt volt a marsal, hogy akkor itt aratás lesz. És akkor mondta neki az egyik magyar vezető, hogy a magyar parasztot nem kell megmondani, mikor arasson, azt tudja magától. Sőt, a magyar parasztot még a csendőrök, mikor aratás ideje volt, és tudjuk azt, hogy a mezőgazdasági munkát nem lehet mindig csinálni, tehát akkor lehet csinálni, amikor jó az idő. Tehát olyan az idő. Ugye a kommunista rendszer előtt ugye vallásos világ volt, és a csendőrök kiálltak a határba, hogy vasárnap ne engedjék a parasztot a földre, hanem menjen templomba. Mert hogy a gabona ott ne maradjon a földön. És mondta neki ennek a szovjet tisztnek, hogy a magyar parasztot nem kell tanítani, azt tudja, mikor kell aratni. Tehát nem feküdt ott, hogy uram, állt meg a gabonát, hadd legyen sok, hanem megszántotta, megművelte, kutya kemény munkával dolgozott, imádkozott, amikor vetette, imádkozott, amikor szántotta, áldást kért az ökrére, lovára, és tette a dolgát. És megáldott az Isten. Tehát a szegénység néhány emberre pontosan azért jön, mert rossz helyre teszi a hitet. A munkát helyettesíti hittel. Nem pedig a munkára kéri az Isten áldását. És majd az Isten megáld. Ez a sütgalambos történet. Hát várhatja, hogy berepül, mert az nem szokott. Berepül a sütgalamb. A másik ez a tétlenség kérdése, amikor valaki látja, hogy bajban van az anyagi élete, és nem tesz semmit. Tehát amikor valaki elkölti a holnapit, meg a holnap utánit, majd lesz valahogy. Az összetett kézzelfekvés kategória szintén. És aztán paraszkodik, hogy baj van, nem tudom befizetni a számlákat, nincs mit ennem. Holott nem az a baj, hogy nincs neki, nem nincs telen, hanem bőstelen. A vágyait szolgálja. Elkölti azt is, ami holnapra lenne. Venni akartam fel hitelt, édesapám azt mondta, fiam, vagy venni akartam valamit, már nem tudom, és megmondtam, megmondta, hogy mennyi pénzem van, és a meglévő pénzemhez képest így több volt az, amire költeni kellett volna. Azt mondta, ide figyelj, fiam, van 10.000 forintod, akkor 8-at költsél el. Ne 12-t. Ennyire egyszerű, és akkor nem fogsz rászorulni másra. Ha neked lesz még valami lehetőséget, ha segíteni kell, vagy olyan helyzetbe kerülsz, tudj gondoskodni a családodról, vagy tudj segíteni másnak. De aki mindig szalad a pénz után, és mindent elkölt, azt is, amilyen nincs, hát az olyan, akire úgy tör rá a szegénység, mint az utonálló. Fel kell másnap, tehát elköltötte már tegnap nem csak a mait, hanem még a holnapit is. És akkor nincs. Ez nem véletlenszerű. Hát a felelőtlenség az ilyen, az összetett kézzelfekvést kategória. Az Isten ember az bölcs. Bölcsességet nyer az Isten, de kéri a bölcsességet, és előre megy. Nem szalad az események után. Előre gondolkodik. Fontos, mielőtt segítünk valakinek, vizsgáljuk meg, hogy tényleg nincs telen, vagy bőrstelen. Mert egy bőrstelen embernek nem segítesz adsz neki. Csak konzerváld a bőrstelenségét, és még azt is hisz, elhiteted vele, hogy hívő. És az a baj ezzel, hogy amikor így segítesz, akkor nem egy örömet érzel, hanem kifosztottnak érzed magad. Biztos voltatok már ilyen jellegű összejöten, ahol úgy buzdították az embereket, hogy így azt érezted, hogy kizsarolják a zsebedből a pénzt. És megpróbáltak, higgyél, meg minden adjál, meg legyél, higgyél, és ajdokozzál, higgy, és akkor hát adtál, mert ciki volt már. És akkor azt érezted, hogy úgy érezted, mint ha megloptak volna. Tehát nem jókedvileg adakoztál személyes hitből, örömmel, hanem úgy érzed, mint a téged levettek volna. Na nem ez a kategória az adakozásra, amit a Biblia mond. Mert a jókedvű adakozó szeret az Isten. Örömmel. Jézus versus ördög, hasonlítsuk össze, hogy kitől mi származik. Az Úr Jézus azt tanítja a János 10:10-ben, a tolvaj csak azért jön, hogy ő jön, lopjon és pusztítson. Tehát az az ember, aki azt érzi az életén, hogy kifosztott, meglopott, lerabolt, azt az ördög lopta meg. Nem az Isten. Emlékszem arra, amikor a többötöknek már elmondtam, és csak az Isten kegyelme, mentünk pihenni, nehéz időszak után, szülőköz haza, és Isten tisztelet, gyüleket, áldást kért az életünkre. Elindultunk haza, pici babánk volt, talán Helga akkor született, igaz? Helga 2 hetes volt. És mentünk tényleg, hogy kicsit lecsendesedjünk, pihenjünk. És akkor megyünk hazafelé az Isten tiszteletről, egy 2 mázsás szamár előttünk az úton, előttem egy autó, az kikapta a kormányt, kiderült, hogy részeg volt a fiszkó, azért nem vette észre. Először én elkerültem az ütközést a kocsival, telébe a szamarat. Egy 2 mázsás szamarat telébe. Hát azért az úgy rendesen. A szamár rásett a szélvédőre, és nem jött be a karosszériára. A lába kitörte oldalt az ablakot a hugomnak az arcánál, és egy karcolás nélkül megúsztuk. Azt éltem meg, mint a kocsit így megfogták volna. Megálltunk az úton. Szegény szamár az felkelt még egyszer. Ezért sajnáltam, szerint ki lehet a lelkét. És Isten úgy alakította, hogy meglett a gazdája, és elvállalta, a törvény szerint nekik átélítési kötelessége van. Ez mind csoda volt, és elkezdtünk énekelni. Amit a sátán elvett tőlem, azt én hittel visszaveszem. Hittel visszaveszem. Mert egyértelmű, hogy az ördög meglopott bennünket. Nem azért, nem a bűneink miatt történt ez velünk, hogy vétkeztünk, rossz úton jártunk, istentelenek voltunk. Ezt meglopott bennünket az ördög. És képzeljétek el, hogy ez a fickó mindenki fizetett, 400 ezer forint kár lett akkor az autómban, 2003 nyár, és gyári alkatrészekből felújított az autónkat. Mindenki fizetett. Új állapotú volt, érdekes volt a szaga a kocsinak, még meg fel nem újították, mert a szamárban maradt ott egy pár csepp. Szegény. De Isten visszaadta az autót. Tehát vannak dolgok, amit nem kell elfogadni. Mert én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. A bővölködés nem mennyiségi kérdés. Ezt is elvétik emberek. A bővölködés, azt gondolják az emberek, hogy ha 42 szolos tévé van, akkor 150 szolos lesz. Ha 65 négyzetméteres házam lesz, akkor 130-as lesz. Ha Suzuki-m van, akkor Volkswagen-em lesz. Ha Volkswagen-em lesz, akkor Audi-m lesz, vagy Mercedes-em lesz, vagy helikopterem lesz. És már akkor Boeing-em lesz, mert nem is tudom vezetni, ugye Boeing-em lesz. Nagy mellényem. Tehát nem erről szól, hanem egyszerűen olyan meggazdagított életű emberek lesznek, akiken keresztül az Isten a nyomorúságot föl tudja számolni a környezetében. Akiken keresztül az Isten áldást tud hozni emberek életében. A porú csordultig van, túl csordul az emberek életére nézve. Egy vidámság jön, egy reményteli dolog jön a beszédükből, hit származik a beszédükből, Istenről a bizonságtétel, tanúságtétel jön a beszédükből. Amikor elmegy a portájukra és megnézed az udvarukat, azt mondod, ez egy hívő ember portája. Jött hozzánk egy idős hívő bácsi, azt mondja, látszik a portátokról, milyen emberek vagytok. Tehát ezt is elfelejtettük, ugye, mert vidéken ez természetes volt. Tehát megnézted a kertét valakinek, hogy az hogy van megművelve, hogy van elvetve, hogy néznek ki azok a növények. Az beszélt arról, hogy milyen ember, és egy vidéken, mert szégyelte a kertje, az nincs rendben. Mert az mond róla valamit. Üzen valamit róla. De azért, hogy a városlakóknak is üzenete legyen az Istennek, ezért azt mondja az Isten igéje, áldott leszel a városban. Áldott lesz a muskátlira, amit kiteszel az erkére. Vagy a paprikát, amit oda ültetsz. Meggyőződésem. Egy lakásfelújításnál, amikor egy panellakást felújítanak, Isten meg tudja áldani azt a panellakást felújítást azért, mert te ott laksz. És te fogod, mikor tudod, hogy lesz felújítás. Elkezdesz imádkozni, Uram, az a vállalkozó nyerje meg, aki nem lopja ki az anyagot belőle. Legyen megáldva. Legyen kreatív. Legyen jó a szín. Legyen jó a szigetelés, hogy csökkenjen a rezsiköltségem. Hiszen, hogy ez működik. Ha te egészségesen gondolkozol. És nem csak azt mondod, nekem legyen jó, Uram, áld meg azokat is, itt laknak. Csak amikor megtörténik, vagy mikor van a lakógyűlés, azt mondod, én imádkozom azért, Isten áldja meg ezt a felújítást. Kérem azért mennyi atyának az áldását. Mert hiszek abban, hogy Istennek gondja van ennek a panellakásnak a hőszigetelésére is. Mert ő az én mennyi atyám. És nincs semmi, amire ne lenne gondja az én atyámnak. Ez én atyám a legjobb fej. Nagyon szeretem, nagyon tisztelem. Szóval az ördög lopni akar, ölni és pusztítani, de én azért jöttem, hogy életük legyen, és túláradjanak. Bővölködjenek. Az Úr félelmének van jutalma, és az alázatnak. Azt mondja az írása, Példabeszélek 22:4-ben, az alázatnak és az Úr félelmének jutalma, gazdagság, dicsőség és élet. A Biblia alapvetően az áldást egy családdal azonosítja be. Legjellemzőbb kép a Bibliában az Ábrahám és az Ábrahám öröksége, mint áldás. A másik, amely nagyon fontos tanítás, a Példabeszédek könyve 31. rész. Szintén egy családon keresztül mutatja be, mit jelent áldottnak lenni. Amikor egy ember áldott, amikor egy házasság megvan áldva, amikor egy család megvan áldva, akkor ott a férfi férfi, a nő pedig nő. A gyerek pedig gyerek. Mindenki a helyén van. A rothadt, romlott emberi természet, a torzult természetünkből a nő férfi akar lenni, a férfiak nő. Tehát a felelősséget elhárítani akarja, a nő pedig érezve a lukat, uralkodni akar, ugye hát férfi uralkodni akar róla, ez meg viszont el akarja foglalni a pozícióját. És ez egy mindennapi harc hívő családokban is, hogy a férfi a férj vezessen, a nő, az asszony pedig segítse a férjét. Akkor is, ha mind a ketten dolgoznak. Ha áldottak akartok lenni, akkor így kell élnetek. Mert ezt mondja a Biblia. Így működik egy áldott család. Péla beszél 31-ben is dolgozott a feleség. Nem is keveset. Egy komoly vállalkozó volt. Mégis megnézel, az asszonyi teendőket ő végezte. Egy degenerált, beteg, világi a szellem az, amely bedegédeszi a családokat, és kivonja az Isten áldásáról az életüket. Amikor a szerepek és a feladatok felcserélődnek. Nem arról beszélek, hogy a beteg az egyik, és segít a másik, hanem a normális életmenetet. Mondtam nektek, hogy nekem a feleségem egyszer akart megpróbálni mosogattatni, és éreztem, hogy ez nem az Istennek az áldása, hanem az ördög. Hazamentem munkából, és mondta a feleségem, mosogassak el. Mondta, ide figyelj csak. Én egész nap dolgoztam, de te dolgod. Csend lett azonnal, és elmosogatott. Soha többet nem próbálta meg. De amikor beteg volt, és feküdt az ágyban, és a fánkot kellett a gyereknek sütni, ugye az óvodába vittünk, akkor megcsináltam, mondta, hogy diktálta, hogy hogy kell, mit kell kavarni, hogy kell. És megcsináltam, és akkor neki csak annyit kellett, hogy sütni, mert azért az nem olyan egyszerű egy fánkot sütni, azért nem értek. Nem is vágyom megtanulni egyébként. Jó, hát nem azt mondom, hogy van, aki ez a hobbija, édesapám is néha megcsinált egy pörköltet, de azért, mert volt kedve hozzá. Nem azért, mert édesanyám megparancsolta neki, hogy odaugorjál, mert próbálta volna meg. Érted? A férfi legyen férfi. Vállalja a férfi felelősségét, és ne próbáljon a mosogatás mögé elbújni, hogy kielégítse a feleségének bennévő hiányokat. Ami azért van benne, mert ő nem férfi. Totál beteg társamban élünk, és beteg módon reagálnak le szükséget az emberek, és nem a Biblia szerint. És eljutunk odáig, hogy mikor elkezdem mondani a Péla beszélek 31-et, néhány nőnek éjnek áll a haja. Azt mondja, nem akarom hallani! Semmi probléma. Ne akart hallgatni, de nem leszel áldott. Mert az áldásnak vannak szabályai. Ott és akkor is úgy, ahogy az Isten mondja. És mindaz, amikor az ember kivonja magát az Isten akarata alól, azt mutatja meg, hogy nem hisz az Istenbe. Nem bízik életének arra a területére nézve az Istenbe, hanem a saját esze szerint, vagy a világ gondolkodás módja szerint próbálja betölteni a saját szükségeit romlott módon. No, hát, emészétek. Kicsit heves voltam, elnézést. Bocsássátok ezt meg nekem. Tehát egy család, a család, az mutatja az Isten áldását. Ki letükröződik, leképeződik, és valóban a családot hozza a Biblia, mint az áldás bemutatását és az áldás továbbadását is. Egy családon keresztül jött be egy áldás, egy gyülekezetbe, és egy lakóterületre is. Múltkor már ezt a képet mutattam, hogy tetszik ez a kép, megragad ennek a szegény asszonynak az arca, hogy adakozik. Adakozásnál szoktam mondani, amikor buzdítanak a testvérek, hogy figyeljetek, ez nem temetés. Az adakozás, a buzdítás nem ciki. Az adakozásra való buzdítás lehetőségadása az embereknek, hogy áldás alá kerüljenek. Tehát amikor valaki az adakozásra buzdít a gyülekezetben, a legjobbat teszi az emberekkel, amit tehet velük. Segít nekik megszabadulni a pénz szerelmétől, és segít bemenni az Isten atyai tekintély alá, és hit által örömmel vetni Isten országába. Ez a legjobb dolog, ami történhet. És megfordultak ezek a dolgok, néha még szégyellik a gyülekezetekben az adakozásra való buzdítást, néha kitesznek a sarokra egy perset, ha akarsz, van kedved, tegyél, mert mi nem a pénzt. Bocsánat, megfosztjuk az embereket az áldástól. A Jézussal kapcsolatban ugye szóltam egy pár szót, ő nem volt gazdag. Tehát a világi mérték szerint Jézus nem volt gazdag. Nem úgy volt egy csóró. Szakmája volt, háza volt, az én meggyőződésem ez. Oda fogadja a tanítványokat egyébként. De azt, amikor úton volt, egészen rábízta magát az atya gondviselő kegyelmére. Jézus nem tudott az ácsmunkából már forrásokat találni. Tehát 3 éves szolgálat alatt egészen rábízta az atyát az atya gondviselő kegyelmére az ő életét, de nem csak a magáét, Mert hívott-e tanítványokat? És Jézus nem úgy gondolkodott, hogy majd lesz valahogy, hanem vezette őt az atya, hogy mikor van, jön el mindenek az ideje, és akkor meghívta ezeket a szolgáltatóvőket, ő vállalta értük a felelősséget. Hogy megtanulják ezek az apostolok is, mit jelent az atyának a gondviseléséből élni. És bizony nem olvassuk azt, hogy bármikor is ne lett volna mit enniük, vagy nem lett volna mit fölvenniük. Azt tudjuk, hogy Jézusnak mikor osztották el a javait, akkor mit osztottak el? Egy köntöst. Nem sokat bajlódott vele, hogy összeszeregesse a javait. Mégis milyen gazdag volt, és mennyi embert meggazdagított. Pál apostolról azt olvassuk a Pál gazdagságára vonatkozólag a 2 Korintus 6:10-ben, mint szomorkodók, de mindig örvendezők. Mint szegények, de sokakat gazdagítók. Mint akiknek nincsen semmiük, akiké mégis minden. Szóval Pál így élt, így járt, ezzel a méltósággal. Ezért mondja, a szegény a méltóságával dicsekedjék. A gazdag pedig megalázott voltával, tudván, hogy mindent Istentől kap. Mindent Istentől kap. Tehát a szegénység az nem anyagi kérdés, miként a gazdagság sem. Sokkal inkább szívbéli hit, az Atya Istenbe vetett feltétlen bizalom függvénye. Az ilyen szívből a hálaadás és az adakozás természetesen nő ki. Egyik tesótól kapta a gyülekezetből egy cikket, és elhoztam nektek belőle az idézetet a hálaadással kapcsolatosan. Egy holokauszt túlélő, aki nem hívő. Tehát nem hisz Istenben, de átment a megtöretése. Következőt mondja, amikor én kérdést tettek föl neki. Amikor megkérdeztem a szeretet, ami sugároz a szenvedésektől, lett-e ilyen átható, azt mondta, igen. Minden apróságért hálás vagyok. Minden kis darab ételért, egy sétáért, vagy azért, hogy láthatom a gyönyörű virágokat nőni. Megtanultam jobban észrevenni és megbecsülni a dolgokat, és azt is, hogyan kell szeretni, még azt is, amit nem szeretek. Milyen érdekes, látjátok, hogy egy nem is ismeri Jézus személyesen. Nem élte át a megváltás csodáját. Mégis valamit a megtörténtségen keresztül az Istenből megértett. Anélkül, hogy nem ismeri őt személyesen, még adja az Úr, hogy megítérjen és fölismerje Krisztusban a Messiást, a megváltót. De milyen csodálatos mondatok. Ilyen mondatokat sokszor hívők nem mondanak. Akik átélték a megváltás csodáját. A legnagyobb dolgot, amit kaphat az ember az életben, hogy megbocsátottak a bűnét és örök életet kap, minden egyéb dolog ennél kisebb. És valójában, amikor az emberek a kisebb dolgokban nem tudnak hinni, igazán azt mutatja, hogy hogyan is vannak a megváltóval. És a megváltás, mekkor, milyen értéket képvisel az életükben, abban a szakaszban, amelyben járnak. Na nézzük a nemzeteket. Ugye rólunk azt mondják, azt terjesztik, hogy, hogy egy depressziós, panaszkodó, hát is mondhatnám, most nem mondom, a jelzőket vagyunk, széthúzóak vagyunk. Nem igaz. Tehát sok esetben azt határozza meg, hogy egy nemzet milyen módon éli meg azért, hogy hogyan gondolkodik magáról, hogyan gondolkodik a jövőjéről, arról, amivel rendelkezik, és amivel többé tehet ezt a világot, ahol Isten elhelyezte. Na most tudjuk azt, hogy a világpusztító erő, amely mögött a maga a sátán áll, ellenséges a nemzetek és a nemzetállamokkal szemben. Ugyanis a nemzetállamok léte a globális világbirodalom létrejöttének ellensége. Ezért pusztítani kell a nemzettudatot, és a ezzel kapcsolatos egészséges öntudatot is. De nézzük meg a Biblia, mit mond a szegénység kapcsolatban a nemzetekről. A szegénység valóban uralkodik a legtöbb nemzeten ezen a világon. Ezzel együtt az is igaz, hogy a nemzetek rendelkeznek elég erőforrással ahhoz, hogy megteremtsék a szükséges javakat az ott élő embereknek. Vegyük Mongóliát. Mongólia nagyon szegény ország, viszont óriási aranytartalékok vannak a föld alatt. Ott vannak, és nem tudnak fel mit kezdeni. De vegyük azokat az országokat, amelyek például olajban gazdagok, mondjuk Nigéria, ahol tudjuk, hogy nagy része az országnak megtért. Tehát Nigériának az egyik része az 40-50%-ban keresztény, a déli rész egyébként, így van. Az északi rész pedig muzulmán, a katonai hunták által uralt, vezetett terület, de az egységes országról van szó. És nem is tudom, a GDP-nek az országnak az elmúlt években, amikor mi tudjuk keresztényként, hogy Reinhard Bonnke például előteljes szolgálatot végez, és milliók térnek meg, hogy meghatszorozódott, vagy valami ilyesmi a GDP-nek az országnak. Miért? Mert óriási olajvagyona van, és nem fosztották ki, hanem a vezetői olyanok voltak, akik istenfél emberek voltak, akiken keresztül meg tudta áldani az Isten azt a nemzetet és a népet. Tehát volt erőforrásuk korábban is, de kifosztották őket. Kifosztották őket? Az ördög. A Istennek a akarata és a vágya a nemzetekkel kapcsolatosan, hogy megtalálja azokat az embereket, akik közel vannak az ő szívéhez, és olyanokká kezdenek válni, mint ő. Én azért jöttem, hogy, mint mondja Jézus, életük legyen és bővölködjenek. Tehát az Isten szíve az ilyen áldó szív. Meg akar áldani, meg akar gazdagítani. És minden nemzetben keresi Isten azokat a szolgáit, akiken keresztül az Isten meg tudja áldani azokat, akik között vannak. Ez lehet egy család. Lehet egy szomszédság. Lehet egy iroda, ahol dolgozol. Lehet egy osztály, ahol tanulsz, vagy ahol tanítasz. De lehet egy iskola is, ahol tanulsz, vagy tanítasz. Lehet egy utca, egy térség, egy település, ahol élsz. Kérdés, Isten mire választott ki téged? Az biztos, hogy arra választott ki, hogy rajtad keresztül megáldja az embereket. Hogy meg az áldatlan állapotból kihozza őket. Hogy meggazdagítsa őket az embereket. Téged választott ki Isten? Kérdés, hogy milyen mértékben? Az életed jelenlegi szakaszában. És hova akar Isten vezetni? Hogy hatással legyen rajtad keresztül. De tuti biztos, hogy Isten ma is a nemzetekben keresi azokat, akinek a szíve nyitott, hogy olyanok legyen a szív, olyan legyen a szívük, mint Dávidé volt. Csordultig van porra. Azaz, nem azon gondolkodok, hogy mennyi van nekem, hanem mi bízott rám Isten, hogy megosszam. Ez a boldogság kulcsa, a teljes élet kulcsa. Mi bízott rám Isten, hogy megosszam, és kivel, Uram? Soha nem fog uralkodni a szegénység szelleme rajtad. Az Isten áldása nem csak rajtad lesz, hanem általad is ott lesz, emberek illetén. Keresztény vezetőként nagyon fontos, hogy egy hitteteljes légkört teremtsünk. Emlékeztek, amikor jött a válságnak a rémhíre, minden évet azzal kezdtem, Isten országában nincs válság. Emlékeztek? Mert éreztem a szellememben, hogy ellene kell menni ennek a negatív, ördögi erőnek, amely megpróbálja az emberek gondolkodását megmétezni, hogy amikor kifosztják és kirabolják az országot, az emberek azt mondják, ennek kellett történni. És senki ne verdessen szárnyával, mint az a madár, akinek kifosztják fészkét a tojásoktól, mondja Ézsaiás proféta. Hanem engedje magát kifosztani. Vagy írja valaki, vezettetve vakon. De az Isten akar elhívni olyan embereket, akiken keresztül az ő áldását közli, és tisztán látnak. És hitetes légkört teremtenek, például arra vonatkozólag, hogy emberek munkahelyet találjanak, fizetés emelést nyerjenek, hogy állást számaszhasson a családjuknak, a gyerekeiknek a jövője szempontjából, és még mások felé is tudjanak szolgálni. Hitet nyerjenek emberek arra, hogy vállalkozásokat indítsanak, ötleteket kaphassanak a Szentlélek által, inspirációt a lélek által, mert ugye egy vállalkozás az egy jó ötlet kell. A legnagyobb forrás, a legnagyobb érték a vállalkozásban a jó ötlet. És Isten kreatív. Mint mondtam nektek, a válság idején indult vállalkozások legtöbbje dinamikusan fejlődik. És egyáltalán nem igaz, hogy minden vállalkozás tönkre ment. Sőt, ellenkezőleg. Csak tudták, hogy hova kell nyúlni. Volt egy ötletük. És miért ne adná Isten a hívőnek? Az Isten félőnek ezeket az ötleteket oda. Miért ne bízná rájuk? Hogy vállalkozásokat indítsanak, aki arra hivatott el. És ebben a légkörben jöhetnek tehát új ötletek, és keletkezik jó lét a kreativitás által, és jön változás. Miért? Mert aki vállalkozást indít, lehet, hogy Isten aztán elvezeti arra, hogy ne csak a saját családjába gondolkodjon, hanem lépjen tovább, és vállaljon föl alkalmazottakat. És már gondot viseljen a vállalkozásán keresztül családokról. Áldás lesen sokak számára az ő élete. Túlcsordul az ő vállalkozása. Ez az Isten szerint való gondolkodásmód, és így teremthet valaki jólétet egy városban, egy térségben, vagy maga a munkahelyén. De hát ugye minden normális ember imádkozik a munkahelyért, a hívő, hogy Isten áldja meg a munkahelyét, a főnökét, hogy amikor fel kell, legyenek jó ötletei. Nem? Vagy akik pályázati forrásból működnek. Imádkoznak, hogy olyan pályázatokat írjanak ki, amelyeket ők nyerhetnek meg. Hát minden normális hívő imádkozik ezekért a dolgokért, mert ő rábízott Isten egy áldást, amely ezen keresztül jöhet elő azon a munkahelyen, ahol ő él és dolgozik. De ötletek, gondolatok, rájön arra, hogy most nem ez a frizura a menő, hanem változtatni kell a dizájnon, az emberekhez való viszonyon változtatni kell. Másképp kell viszonyulni, mint 10 évvel ezelőtt. Az emberek képesek megszokni dolgokat, és ugyanúgy csinálni 10 évig, és tönkre mennek bele. Amikor Isten lelk által valaki képes elemezni, értékelni dolgokat, ötleteket kap, és megváltoztatja a dolgokat, és az övé fölfut. Hogy meg maradnak a régi kerékvágásban, összeomlik. Összedől, tönkre megy. Láttam cégeket tönkre menni az elmúlt 6-8 évben. És láttam cégeket ugyanazon üzleti szegmensben dinamikusan megnőni. Ország határon túl terjeszkedni. Rengeteg új boltot építeni és vásárolni. Másik ugyanazt a termékcsoportot árulta, ugyanabban a piaci szegmensben működött, és tönkrement. Bezárt, megszűnt, megette a másik. Ezek csak képek arra, hogy van forrás. Csak nem biztos, hogy jó az elosztás. Nem biztos, hogy oda folyik, ahol az Isten akarja azt tenni. Szóval Isten keresi a vezetőket, akiket meg tud áldani, és akiken keresztül tud áldást adni másodnak, ahogy mondja az Apcsel 3.25-ben, hogy a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. És fontos, hogy mi magunk áldásként tekintsünk magunkra. Mennyivel több az ember, amikor nem csak gályázni megy be munkahelyre. Tehát nem az alkalmazotti gondolkodásmódja van, hanem a tulajdonosi. Mondják állandóan a postán, mi? És ez nem egy tréning, és ez nem egy ilyen munkai tréning, ez a Biblia. Én olyan ember vagyok, hogy meg vagyok áldva. És úgy tudok bemenni a munkahelyemre, akin keresztül Isten ma meg akar áldani embereket. Vagy ezen a héten meg akar áldani, és meg is tud áldani embereket. Úgy megyek találkozni a kollégáimmal, hogy uram, mit fogsz munkálni? Hogyan fogod tudni megáldani ezt az embert rajtam keresztül? Mert tudod, mekkora érték egy olyan ember, aki soha nem olvasta a Bibliát, egy igeves? Ami pont jókor, pont oda való, ami az ő élethelyzete? Hogy milyen ereje van annak? Mi sokszor nem is értjük, nem is tudjuk, mert benne élünk, nekünk ez természetes. De mekkora kincs lehet valakinek, aki nem olvassa a Bibliát? Följön a figyelmét, figyelj, ez van megint a Szentírásban. Ez egy szellemi törvényszerűség. Gondolkodj el rajta. És ha van kedved, vedd kezdve a Bibliát, és olvasd a többit is. Mert ez csak a kezdet. A tejszín habból csak egy pici kis nyalás. Még a pudingot és a gyümölcsöt meg se kóstoltad. És a finom jégkrémet, a fagylaltot, a különböző ízesítésűt. Friss gyümölcsel, sárga dinnyével, barackkal, meggyel, eperrel. Egyre rosszabbul vannak itt elő. Szóval azt írja az írás az 1 Mózes 12.2-ben, nagy népé teszlek, megáldalak és nagyját teszem a nevedet, áldás leszel. És az a helyzet, hogy Ábrahámnak az áldása a mi helyzetünkben a miénk. Tehát nem azt mondom, hogy most neked egy nemzetet kell alapítanod, egy új nemzetet. Tehát, ugye, néhányoknak így lecsöppent a verejték a homlokára, azt hitték, már ez lesz a végeit, hogy nem erről van szó. Hanem úgy gondolkodni magadról, hogy te Ábrahám örököse vagy, egy áldott ember vagy. És boldog leszel, És be tud lépni az Istennek az atyai áldása, gondviselő kegyelme, azon felül is az életedben, mint amit el tudsz képzelni. Miért? Mert rengeteg a szükségben lévő élet. Érted? Amíg csak azon gondolkozol, hogy te vagy szükségben, de az Isten nem tud téged megáldani. Az Isten gondolkodása ez. Rengeteg a szükségben lévő élet ezen a földön. És Isten erre megoldásként bennünket hívott el. Hogy ezt enyhítse, vagy bizonyos helyeken felszámolja. Megváltoztassa. Áldjon meg titeket az Úr, hogy így gondolkodjatok, és így gondolkodjunk magunkról. Áldott vagyok. Megáldott engem az Úr. Azért mennyi atyám. És annyit adott nekem, hogy jut másnak is. Csordultig van az én poharam. És azért akarok többet, hogy még több ember felé tudjak áldás lenni. És el lehet helyezni akkor nálam azokat a kincseket, amelyek vissza vannak tartva a rossz gondolkodásmód miatt, és a negatív hitek miatt. Amen.